Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Előjáróban engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a megtisztelő felkérést, amellyel egy patinás, 3000 évszázados egyesület, közel fél évszázados, nyári éves, elmélyült, egymás iránt figyelmes, és ugyanakkor messze látható és messze jeleket küldő rendezvény sorozata legfrissebb nyitó szónokaként megtiszteltek. Azt talán nem meglepő, hogy akkor, amikor címet kerestem az ihlető hármas pillérű mottójukhoz, akkor a saját szakmám, vagy az egyik első tanult szakmám forrásvidékéről választottam metaforát. Az már egy kicsit talán összetettebb kérdés, hogy vajon a stabilitás, innováció és inspiráció fogalmakkal az emlékezet, a képzelet és egy új típusú, az emberiség történetének egyik legbonyolultabb technológiai vívmánya, a még csak épülő fúziós erőmű, az miképpen függ össze. Ambícióm az, hogy ezt a metaforát a körülbelül egy órás mondandóm végén használják, de mindenek előtt szeressék. Annak érdekében, hogy ne legyek túl terjengős, engedelmet kérek, hogy ezt a panyókán viselt kabátot letehessem, mert ezzel félig már befogadtak akkor a maguk társadalmam. Nos, az előadásom vázlata az három pillért mutat. Szeretnék tisztem szerint, bár szokatlan párhuzamokkal, a magyarországi innovációs képesség és potenciál eredményessége és a kulturális kreatív eredetiség vívmányai és eredményessége gyümölcsei között nemzetközi összehasonlításban olyan párhuzamot vonni, ami arra mutat rá, hogy az ország gazdasági és szellemi boldogulása milyen mértékben függ a társadalmi, társadalomtudományi, szociometriailag meghatározott oktatás, képzés, tájékoztatás hármasától. És szeretném azt is megmutatni, hogy szemben a közhiedelemmel magam egy innovációs bajtárs, mondjuk így, hogy zászlóvivő, meggyőződéssel és objektív alátámasztással tudok szolgálni a tekintetben, hogy a magyar kultúra termelékenysége és gazdasági befolyása nemhogy nem marad el a tudomány és a technológia eredményessége mögött, hanem kifejezetten előtte jár. A második pillérem Vörösmarty klasszikus és önök által szeretett, bár sokak által meg félreértett, verséből kölcsönöz egy ritkábban idézett sort, Világ és vakság egy hitvány lapon. A jelzői szerkezettel most még nem foglalkozom, később igen. A világ és a vakság a megújult internetes, digitalizált társadalomban együttjáró jelenség, a tisztánlátáshoz önökre, az önök hivatására van szükség. Harmadrendben, ismét tisztem szerint, a szerzőjogi funkciók, vívmányok, új eredmények segítő erejét szeretném illusztrálni és néhány novumot bemutatni. A bevezetőm és az összefoglalóm belátom, hogy talán szubjektív módon, és önöknek erre valószínűleg nagy szükségük nincsen, hiszen önök eltőkélt hivatásrendi szereplők, de egy nem ebben a hivatásban ténykedő magyar értelmiségi körnek a meggyőződését hozza el önökhöz, azt, hogy arra, amit önök képviselnek, mindannyiunknak szüksége van, és a két kultúra hamis eszméje mennyire túlhaladott, még akkor is, amikor az infrastrukturális források újraosztásánál ilyen új szelek fújnak, mint amiről Elsimon László államtitkár úr beszélt. Nos, engedjék meg, hogy idézem és ki is mondjam Goethe egyik veretes, közel 200 éves gondolatát arról, hogy a legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk, az gyökerek és szárnyak. Gyökereket adhatunk, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hogy hova tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek egyikőjüket kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni. A közös szellemi pallérozottságot célzó erőfeszítéseinkben a gyökerek a felhalmozott ismerettel, a tapasztalattal és a tudással járnak. Mindezt aktív és a céljaink szolgálatába állítható emlékezetnek írom le. A szárnyak, az új ötletek, a víziók, az ideák, nos, mindez a képzelet világa. És a könyvtár, egy memóriaintézmény akkor tölti be az ihlető feladatát, hogyha ezt a két funkciót és ezt a két emberi szellemi gondolkodási és problémakereső, majd megoldó fázist összeköti, összeszikráztatja. Hiszem és meggyőződésünk közösen, hogy az emlékezet és a képzelet kölcsönhatása stimulálható, ennek pedig történetileg stabil, de az önök egymást követő generációinak köszönhetően módszertanában és infrastruktúrában folyamatosan és folyton megújuló laboratóriuma, kerete, műhelye a könyvtár. Csak ismétlésül és nem a részletekbe menve felhívom a közös memóriából azt, hogy az elmúlt fél-egy emberöltő az úgynevezett információs társadalom élményterében mi mindennel járt. A sokfajta lehetséges motto, amit Zékarval is László egy nagyon elmélyült dolgozatából leltem közül, Daniel Bellnek és Junei Masudának egy-egy idézetét olvashatják, amit most nem ismétlek el, de két elemet kiemelek belőle. Az egyik mozdanat az az, hogy lényegében a tudás körül szervezzük meg a társadalmunkat, a gyermekeink életét, a munkavégzésünket, a probléma megoldásunkat, jó esetben a társadalmi és politikai berendezkedésünket is. A másik, a japán tudós társadalomkutató és gondolkodó polihisztor vallomása arról, hogy az intellektuális kreativitás hajtóereje miképpen válik mindenfajta addig ismert anyagi és nem anyagi folyamat mögöttes mozgatórugójává. Erőforrás, illetve megismerési közhelyekre hívok föl még, arra, hogy szellemi, humán és információs tőkéről beszélni sokat tudunk, ugyanakkor fájdalom, hogy ennek a közgazdasági munkája, amit az 50-es, 60-as években Theodore Schultz-szal kezdődő amerikai közgazdász Nobel-díjas generáció ugyan kidolgozott, a hétköznapi számviteli kérdésekben, akkor, amikor egy megyei, egy intézményi vagy egy kormányhivatali következő éves vagy 5 éves költségvetésről beszélünk, nem kap külön sort olyan értelemben, hogy kiemelten gondoskodhatnánk arról, hogy kiemelt vastagbetűs kerekszámok szolgálják a munkatársaink tudásgyarapítását, hogy ösztönző utakra, tanulmányutakra, vendéggyakorlatokra küldhessük el őket. Általában maradék elven szervezi a válság közel vagy válságban leledző átmeneti gazdaságok túlnyomó többsége az életét, és nincs meg még bennünk az a bátorság, amit Írország és Finnország felmutatott, hogy a válság idején bátor és önkorlátozó módon sok forrás von el hagyományos területekről, és egy vagy két fontos emberi dimenzióba helyezi át ezeket. Voltak éppen a megismerési közhelyek, a tudományos forradalom és a két kultúra viszonya annyira kimunkált, néhol elcsépelt, hogy nem fogom tovább érinteni, de az élethosszig tartó tanulás és az az izgalmas természettudományos mérnök szemmel feltétlenül kifejező kép, hogy az ismereteink mérettartományával is jellemezhető a kortárs tudás bővülése, hogy nanotartományoktól például petazsúl tartományokig terjed, 20 nagyságrendet átfog az ismert világ közelről való megtapasztalásának a képessége, ez egyszerűen mechanikusan mennyiségi és bizony minőségibe átcsapó kategórikus imperatívus a tekintetben, hogy mi mindenben kell járatossá tenni az új generációkat. Olyasmiben, hogy augusztus 6-án a Curiosity, a kíváncsiság névre keresztelt amerikai műhold leszáll a Marson, és soha nem volt ismeretgazdagsággal és töménységgel, fog tudósítani 8 hónapos út után arról, hogy ott mit lel, és ezek az első valódi empirikus adatok lesznek a következő 2,5 évtized emberi távűrutazási elképzeléseinek, terveinek a szolgálatában. A változás narratíváit különböző szinteken lehet elemezni. Én az apróbetűs, amúgy sem távolról olvasható következtetéseket foglalom csak össze, hogy tudnélik egy emberöltő alatt a tudományos információs boom az oda jutott, hogy az önök elemi ismeretközlési, vagy raktározási, vagy visszakeresési technológiai segítsége a költségesség tekintetében a tárolás-feldolgozási viszonyokban 1 milliomod részére olcsóbbodott, egy emberöltő 30-35 év alatt, az átvitel egy egységre eső költsége pedig 1/10000-ére zsugorodott. Ennek azt jelenti, hogy ugyanakkor erőforrással ennyiszer többet lehet, és ami még félelmetesebb, kell átadni, de nem mindegy, hogy milyen struktúrában, és nem mindegy, hogy felkészült agyak képesek-e értelmezni, fogadni ezt a bővülést, vagy sem. A digitális konvergencia jelensége hova tovább nem lezárult, mert még nem bontotta ki az összes jelentését ez a movement, ez a mozgásforma, de hogy a tartalom, a különböző beszéd, adat, szöveg, audiovizuális üzenet és információ együttes kezelési képessége nagyban és kicsiben prezi eszközzel magyar vívmányként, és nagyban az új internetcsatornák ömlő és zsilippeket alig átvezethető, erre még ki fogok térni, cunamiszerű áradatával talál el bennünket, és az, hogy olyan eszközeket fogunk a gyerekeinknek ilyen-olyan alkalmakra ajándékba adni, amellyel a szolgáltatás, a hálózat és a készülék különböző képességei egybegyúrva helytől és időtől független felhasználói helyzetet eredményeznek, és ez a mozzanat a következőképpen látják, véleményem szerint bódulatot, egyenesen bódulatot idéz elő, egy olyan információs boomnak a bódulatát, amelyben a válogatás, a priorálás, a lényegkeresés és a mintázatfelismerés sokkal komplexebb feladat és kihívás, mint valaha. Akkor, amikor középkorban kódexek és kanonizált tudás mentén lehetett átadni az ismeretet, vagy akkor, amikor a 19. században a lassan kimunkálódott népegyetemek, illetve még később aztán különböző szakfakultások és graduális, posztgraduális, azután doktori fokozatok, majd élethosszig való tanulási rendben, de még mindig építkezve, piramiselven és a front fight mindig kézben tartva adtuk át a tudást, ezzel szemben most egy olyan tudásköpeny és egy olyan állandó kihívás és stimuláló hatás veszi körül a gyermekeinket és mi magunkat is, amelyben a én generációm és az én 30 éves gyermekeim generációjának a know-howja is kevés ahhoz, hogy a következő években 5 és 9 éves koruk között teljes kiképzettségű internet használóvá válni képes korosztálynak a tájékozódási műveltségét meg tudjuk alapozni. Ilyen viszonyok között kell a könyvtári eredetileg választott témakört majd elképzelni. Hogy ez nem új dolog, arra a Roland Barthesnak 3 munkáját, rövid esszéjét idézem föl, a műtől a szöveg felé, a szöveg öröme és az olvasásról. Magyarul egy Osiris kötetben fellelhetőek ezek. És 3-4 finom aforizmával tudom megvilágítani, hogy mit jelent az értelmezés szintjén ez a zuhatag és ez a műfaji egymásba való áthatolás. Azt, hogy az olvasás egyrészt egyre inkább az önkifejezés megalapozásának a részévé válik, mert az olvasás az képek, etomikonok és más-más jelrendszerek olvasása is. Az olvasás egyenesen az írás vágyának a vezérfonala, mondja Barth. A szöveg egy új típusú partitúra, az olvasó cselekvő részvételét követeli meg, és nekünk ebben kell annak az aranytriásznak, szülőnek, pedagógusnak és könyvtárosnak megadni, amivel az illető kalauzt nyer, mégpedig képesség kalauzt. Mert nincsenek egyszer s mindenkorra élethosszig hasznosítható technikák, hanem a változásra való felkészítés és az önátprogramozásnak a körülbelül 5-7 évenkénti ritmusára kell fölkészíteni a gyermekeinket. Emellett még hozzá kell azt tennem, hogy körülbelül a 80-as évekig igaz volt az ismeretgazdaságban az, hogy ott is a termelési társadalmi viszonyok uralkodtak, az írásnak, a nézésnek és a hallgatásnak, az egymás meghallgatásának a kultúrája volt a termelés társadalma, mondja Barth, és ezt fölváltotta, ő vizionálta már a 70-es években, azóta ez bekövetkezett, a fogyasztás társadalma, amely az írással szemben az olvasást, de nem a hagyományos értelműt, a nézéssel szemben a látást, és a hallgatással szemben a megértést helyezi minőségi fogyasztás esetén az előtérbe. Ezeket a gondolatokat pusztán mind-mind azért soroltam elő, hogy legyen egy élményterünk, amikor mérlegre tesszük azt, hogy az ország innovációs és kulturális találékonysága, leleményessége és termőképessége megmutatkozik. Rövidebben fogom kivégezni az innovációs rangsorban elfoglalt helyünket, de egy kicsit másképpen, mint önök ezt megszokhatták. Felejtsük el egy kis időre azt, hogy milyen alaptudományos eredményességűek, milyen Nobel-díj termő nemzet és iskolarendszer tulajdonosok vagyunk, hanem nézzünk szembe azokkal a tényekkel, hogy a körülbelül egy évtizede kimunkált uniós innovációs rangsor, amely 27 változót figyel évente, tanúsága szerint Magyarország a mérsékelten lemaradók vagy a gyorsulva felzárkózó harmadik negyedben középen foglal helyet, és a leggyorsabban javít az utolsó 3 év tapasztalata szerint a helyezésén, mert voltunk mi 23-24-ek is az EU 27-jéből, és most 19-ek vagyunk. Ha apró pénzre váltjuk, és önök az Egyesület honlapján az egész prezentációmat majd láthatják, és akkor lesz ez érdekes, mert ez így tanulmányozhatatlan. Nos, a szellemi eszközök, új találmányok, szabadalmak, de akár a kereskedelem versenyeszközei, brandépítés, dizájnoltalmi, illetve kreatív dizájn tervezési teljesítmények, brandépítés, mondtam, védjegykultúra. Ha ezeket a mutatókat vesszük, akkor ezekben rendre 35-22-41 százalékos elmaradásban vagyunk az unió egészének átlagától, és a mintegy 33-32-34 OECD tagország, mikor, melyik dimenzióban, hány országra terjedő sokaságra volt rálátásunkban, nem sem vagyunk jobbak a 19-24. Helynél. Ellentmondani látszik annak, hogy alaptudományban milyen sokra tarthatjuk magunkat, hogy Frany Tamás dániai agydíjat, hogy Szemeréd Jendre norvég Abel-díjat a matematikában kapott csak az elmúlt 2 esztendőben. De az ország és a mi gyerekeink generációjának a sorsa nem ebben lelezzik, hanem ez inkább egy felhívás keringőre, ez egy ugrópont, ez mindösszesen trambulin lehet, hogy a saját anyanyelvükön van követhető példa, unikálisan, szigetszerűen. Ellenben az a képesség, hogy hogy váltjuk ezt a hétköznapokban használható javakra a tudást, az közmondásosan gyenge, a technológia, a tudománypolitika, az innováció területén nálunk. Miközben, és most hökkenjenek meg, a következő képen azt látják, hogy ugyanezekben a kategóriákban, ha a gazdasági hatások szerinti hatékonyságot vizsgáljuk meg, akkor Magyarország a közepes és magas technológia vonzatú termékexportban a második helyen van. A külföldről származó hasznosítási licencbevételekben, ezek persze fajlagos adatok, a megmozgatott forrásokhoz képest az ötödik helyen van. A piaci és a vállalati innováció értékesítésének a növekedésében pedig minden krízis jelenség dacára megint csak második helyen vagyunk. És a tézisem az, hogy a triász nélkül a szülők, a tanárok és a könyvtárosok nélkül ez nem jöhetett volna létre. Azért nem, mert a gazdasági élelmességet a kevés megragadott jószág fialásának és fialtatásának a tudományát csak ebben a háromszögben lehet megtanulni. Természetesen segít az, hogy egy 75-78%-ban privatizált magyar ipar az olyan know-how-t, olyan termelési kultúrát élvez vagy szenved el, amelyik a hatékonyságot feltétlenül igen komoly számonkérési mechanizmusokkal alkalmazottain, mint egy bevasalja. De mégis azt tudom mondani, hogy az iskolázottságunk, a hatékonyság és a szűk források dacára való, hatékonyság révén a szűk források dacára való boldogulás képessége, az egy olyan a 21. században lépve felmutatott képesség, hogy mielőtt a tananyagunkat pénzügyi ismeretekkel és persze szélesebb körű erkölcstannal és mással még gazdagabbá tettük is volna, ezt a képességet és ezt a törekvő erőt, ezt ez a 10 milliós ország kiemelkedően jól örökíti át a ma 20 és a ma 30 éves és a középkorú generációkra. Végezetül az innovációs körképben július 3-án tette az INSEAD és a Szellemi Tulajdon Világszervezete együtt közé a globális innovációs indexét. Összességében a 31. helyen vagyunk. Összességében, na de 141 országból. Ellenben ők is 9. helyen ismerik el Magyarországot, itt a nyomda ördöge a 10. írországot keretezte be, de ez csak arra jó nekünk, hogy azt mondjuk, hogy a kelt a tigrist, ismerik ezt a Nagy Brém és a politika találkozása című jelenséget. Nos, tehát most beszéljünk a tigrisről, pumákat hagyjuk, de a kelt a tigris előtt vagyunk egy, azaz egy helyezéssel. A hasznosítás és licencia bevételekben, ahogy látják, 8. helyen vagyunk, és ez annyit jelent, hogy az abszorpciós képessége akár másoktól vásárolt, vagy másoknak eladott új szellemi eredmények kapcsán a magyar társadalomnak, vagy pedig a kereskedelmi védánknak az igen-igen jelentős, és azt kell mondanunk, hogy nem marasztalhatjuk el magunkat ezen a téren sem. De a legmegdöbbentőbb, ezzel zárom az innovációs áttekintésemet, hogy a júliusban közreadott 12. évi globális innovációs indexekben a kreatív szolgáltatások exportjában hazánk az 5. helyen van. Természetesen ebben a kulturális hozzájárulás meghatározó. Ez a kreatív szolgáltatás túlmegy a hagyományos szórakoztató típusón, ebben szoftver, ebben design, ebben filmipari teljesítmények is helyet kapnak, de mindez humántőke és műveltség nélkül nem lehetséges. Hogy végül is ezzel a kicsit fárasztó statisztikai alapvetéssel valami konklúzióig jussak, a birtokolt nemzeti kultúránknak a mindenkori jelenérték számításában 5 olyan dimenziót javasolok, amelynek az együttes számbavétele az, amit makrotervezői know-how-nak, politikának, közéletnek komolyan kell és illik venni, hogy tudnélik lényegében a mindenkor birtokolt nemzeti kulturális képesség, képesítettség együttes és termelés képesség, originális, gyümölcsöző kreativitás az oktatási nevelési potenciált, a közművelési lődési teljesítményt, a nemzeti jövedelemképző és önfenntartó képességet alapvetően meghatározza, ugyanakkor kategórikus imperatívust képez a digitális megőrzéssel és az átörökítéssel kapcsolatosan, és mindezt a négyet, hogyha profi módon menedzseli egy ország, akkor a nemzetközi reprezentációs aktivitásban építhet arra, amit humántőkének mondanak. A következő áttekintés ezt bővebb közgazdasági kontextusba teszi, de ahhoz, hogy erről részletesen beszéljek, még 5 fokkal hűvösebbnek kéne lenni, és nem is magukra gondolok, magamra. De azért javaslom, hogy mint a bankszerződéseknél is az apró betűt is olvassák el, ha szánnak majd egy másik 3/4 órát ennek a prezentációnak a megismerésére. Ellenben áttérek az úgynevezett szerzőjogi szektor, amely egyéni és eredeti műveket termő valamennyi ágazat együttese, termelékenységének a még meghökkentő bemutatására. Ebben valóban, amiről beszéltem, kiegészítve építőművészettel, zenével, előadóművészettel, és persze tájékoztatással, sajtó és irodalom és könyvtárüggyel, ez mind benne van az úgynevezett szerzőjogi szektorban, és azt fogom bemutatni, hogy meghökkentően magas a számaránya a GDP-hez való hozzájárulásban, megdöbbentően magas a foglalkoztatási arány, és még azt is hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen számos gazdasági hagyományos ágazatot megelőz a teljesítmény. Először ezeknek a primer ágazatoknak a gazdasági súlyát tekintsék. 2009-es részletes adatok birtokában a primer ágazatok 5,2, illetve a teljes összeszerzőjogi ágazat hozzáadott értéke pedig 7,85%-ban felelős a magyar GDP-ért, és itt a sajtó és az irodalom jobbról a kék 1%-os részesedése a GDP-ből öleli föl a könyvtárakat és a levéltárakat, a könyv és lapkiadást és egyéb kapcsolódó ágazati szolgáltatásokat. Sorrendben az órajárásának megfelelően haladva a zene, színművek, a filmalkotás és a videó, a rádió és a televízió, a fotoművészet és, láss csodát, a szoftver és adatbázis, az a bizonyos 1,83%, ami azt mutatja, hogy e téren az itt megtermelt és az innen indított, nem csak általunk megtermelt, ilyen szellemi, intellektuális, ipari teljesítmény csak nem 2%-át adja a GDP-nek, és ezért a szektor kiemelkedő figyelemre érdemes. 2002, 6 és 9 három mérési időpontban az álló téglalap diagramok arról tanúskodnak, hogy monotonon nő a kreatív, kulturális, illetve alkotó ipari ágazatok gazdasági hozzájárulási képessége 6,6-ről csak nem 8%-ig. A bruttó kibocsátásban a válság a második legmagasabb oszlopokat tartalmazó tömbben kis megbicsaklással 2009-ben egyenesen 10% fölötti, a foglalkoztatásban szintén 8%-os, a munkavállalói jövedelemben dettó. Mindezt, hogyha a vízszintes szalagdiagramokon akarják élvezni, akkor a messziről nem látható, a legfontosabbakat kiolvasom. Az összeszerzői jogi ágazat 2009-ben 1700 milliárd forinttal járult hozzá az ország, mintegy 27,5 ezer milliárd forintos GDP-jéhez, a primer ágazatok pedig 1.121 milliárd forinttal. És mögötte van az oktatás, a pénzügy és biztosítás, tehát a teljes bankszektor jövedelemképzőképessége, az építőipar, egészségügy, mezőgazdaság, villamosenergia és vendéglátás. Mind alatta van. Senki nem végezte el Magyarországon, a hivatalunkon kívül azt a közgazdasági elemzést az elmúlt évtizedben, hogy ezeket a humán szektorokat és a kulturális szektorokat ENSZ módszertannak megfelelően agregáljuk, és vessük össze makroökonomiával, és ezt vetítsük rá a középtávú közgazdasági pénzügyi tervezőknek a képernyőjére. És ezentúl más befektetési, beruházási taktikát és stratégiát kövessenek. A kormányzati ciklus elejétől mondjuk, ezeket az eredményeket idén tavasszal tudtuk közzétenni, ezekkel az eredményekkel Elsimon László államtitkár úr és Szőcs Géz államtitkár úr, Réthei miniszter és Balogh miniszter úr személyesen tőlem megismerkedett, de ami fontosabb, hogy Matolcsi úr is és Naszvadi úr is, és ezt az effektet és ezt a ugrópontot, ezt mindenképpen szeretnénk a következő két évben megfontolás tárgyánál komolyabb, mert ismerjük ezeket a kliséket, tehát egy kimondottan befolyásoló erejű állítássá tenni. A következő pingponglabdákat ábrázoló olyan, mint hogyha egy pillanatfelvétel lenne egy ilyen légbefúvásos kamrában, ezek nemzeti színű kis pingpongocskák, pingponglabdácskák, és képzeljék el, hogy a nyolcasnál, mind a két tenger mellett a nyolcasnál virít durván 40 fokos ferde egyenes origobózott egyenesnél a magyar trikolór. Meglehetősen magas ponton vagyunk, a világ első öt intenzív, kultúraintenzív, gazdasági szektorban foglalkoztatás, jövedelem és hozzáadott értéktermelő képességben, nem abszolút értelemben, hanem a saját GDP-nk, a saját nagyságrendünk, a saját lélekszámunk szerint. Nem inaktív az a szektor, amely foglalkoztasson bár több tízezer olyan könyvtárost, ismeret, brókert, tájékoztatási szakembert, akiknek a közvetlen produktivitásáról a közgazdászok sincsenek meggyőződve, tervező szakembert. Nos, ez nemhogy nem produktív, hanem kifejezetten azt kell mondani, hogy az ország versenyképességéhez nagyon-nagyon hozzájárul. Ennek a következtetésnek a rövid zanzája, rezüméje olvasható a következő oldalon. Áttérek arra, ami az önök területe, hogy hogy látja ezt egy szellemi teljesítmények jogi piaci oltalmáért, minősítésért és a magyar innovációs és kreatív stratégiáért felelős kormányhivatal, illetve jó magam egyéni magyar értelmiségiként azt, hogy vajon a könyvtári stratégia és struktúra mire képes, mire lehetnek önök büszkék, és miben kell segítenie kormányzatnak, vagy az állampolgárnak. A Vörösmarty idézetet már kommentáltam, egy sémán ezt még tovább elemzem, úgyhogy rögtön engedjék meg, hogy folytassam az önök szakmájának döntően a könyvtári intézet és más adatszolgáltatóktól vett, illetve az általunk elemzett összesítéséből. A hosszú orgonasípokból álló idősor azt mutatja, hogy az elmúlt évtized második felében lényegében 2,2%-os volt a lakosság kulturális áldozatképessége, és a költségvetés ugyanakkor ehhez ennek harmadát, 0,7-et tett hozzá, amikor erre áldozott. Ez nagy felismerés, ezt sokan tudják, csak azok nem, akik forráselosztással foglalkoznak, hogy Magyarországon a központi költségvetésből kultúrára költött pénznek a háromszorosa megy, a 10 millióból 3,8 valóban aktív, milyen jó lenne, ha nem 55-57%-os lenne a foglalkoztatásunk, 65, és aztán a nyugdíjas, és aztán a fiatal, még nem munkaerőre, de fogyasztópiacra belépő gyerekember társadalom fogyasztása az ilyen sok pénzt képvisel. Ugyanakkor a költségvetési kulturális kiadás megoszlásról persze jobbak a felbontási adataink, és itt van megint büszkeségre, enyhe balítéletre is mód, mert 17%-kal a sötét kobaltkék első jobb felső negyedes hányada könyvtári tevékenység költségvetési ráfordítása az összes kulturálisból a legnagyobb. Három másik szektor 16-16%-kal áll, a múzeumok lilával, a közművelődési tevékenység narancssal, és a színház 16%-kal szintén. Ez 3-16%, eltörpül az 1% különbség, ők négyen képviselik a túlnyomó többséget. Ami még izgalmas, hogy a zene és táncművészet, illetve a nemzeti parkok, állat- és növénykertek, a természeti környezetünkkel kapcsolatos tudás átadó tapasztalati és élmény kínálat 7-7%-ot részesedik a magyar kultúrából. Tehát zenére és táncra, és a természet programozott élvezetére fordított központi költségvetési pénzek egyensúlyban vannak. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezek a arányosságát megítéljem, de a jelenség igen lényeges, és a könyvtári helyezés ennél jobb nem lehet, de több lehetne. Körülbelül ez a helyes megállapítás. Két izgalmas és sokféleértésre okot adó mozzanatot emelek még ki. A rendszeres újságolvasók aránya, lett legyen az ingyenes reklámújság, metrólap, minden válaszadó, aki azt mondja, hogy nyomdaterméket kezébe vesz rendszeresen és elolvas, életkor szerinti szegmensekben a 15-17 évesek 75%-ot, és nem meglepő módon az aktív utolsó korosztály, bár tudjuk, hogy a 60 év fölöttiek is aktívak már ebben a hazában, a szó minden értelmében, de az 50-59 évesek pedig 85%-kal. Ennyire a nyomtatott makulatúra függvényei az internet korában is. Ebben nincs digitális tájékozódás, ez csak nyomtatott tájékozódás valamilyen formája. Ehhez képest teljesen piaci befolyást mutat a megjelent könyvek és füzetek számának alakulása. Nem elemzem részleteiben, látszik, hogy a piros a példányszámot, a kék pedig a fizikai entitás számot, a különböző címeket jelentik, és itt a 10.000-es, illetve a példányszám pedig 1000-ben, tehát itt valójában az első két számjegyet millióval kell megszorozni, és akkor látszik, hogy a pirosak azok a 35 és a 50 millió között vannak. Az összmagyar megjelent könyvek és füzetszerű kiadványok teljes éves produkciója. Itt jegyzem meg, hogy ez tudjuk milyen piaci, milyen kultúrpolitikai és milyen választékbeli adottságok, hol szűkül és hol bővülés miatt ennek többszörösét mutatták még a 80-as években. A következő sémát ígértem meg előre, hogy tudnék, a jó magam vagy az általam vezetett műhely szemüvegén keresztül az olvasó és az ország viszonyában ez a bizonyos vörösmartis rongypapírlapon keresztül szerezhető tudás az alternálva a könyvtáron, vagy az interneten keresztül fog valami komplex, a mi élőközösségünket meghatározó inputot, betáplálást és percepciót mondhatni, nem országot, hanem országépítést szolgálhatni. Csak az a kérdés, hogy az internetes ágra, vagy az élő archívumos könyvtári ágra koncentrálunk, és nem lehet megtenni, hogy vagy jobbos, vagy balos irányt választunk, ebben sem megérzem, van, amiben meg kell tenni, de itt most nem, itt most azt kell csinálni, hogy okosan át kell vinni generációkat azon a kulturális lélekfürdőn, hogy tudjon a hagyományos dokumentációban, az örökölt tudásban digitálisan és hagyományos formában tájékozódni, és közben tanulja meg az új és új formákban a hozzáadott értékű tájékozódást, mert ismétlem, erre is ki fogok még térni, új ismeretmintázatokra, mint egy mozdítja rá a ingergazdag környezet, a kínálat új tálalása, a tanulni vágyót, vagy a probléma megoldót, a kérdezőt. Én csúfondárosan, digitális tükörteremnek kereszteltem el az alsó ágnak azért a kínálatát, mert ez egy elvarázsolt kastély még sokaknak. A készség, mert képessége mindenkinek van erre, készség hiány élnek benne, azoknak ez vidámparki elvarázsolt kastély élmény. Azok, akik pedig bódulatban, japán fiatalok már szenvedélybetegségként leírt bódulatában élnek, azoknak pedig ez egy becsapós tükörterem, a valóság illúzióját adja, az első kézből való hiteles tájékozottság illúzióját adja. Jó lehet, és ezt előttem szóló Ámt Károly is hangsúlyozta, és önök visszhangozzák, visszanéztem évek óta, hogy a valódi hozzáadott érték az eligazodási képesség, a verifikált információ, a jogtisztaság, vagy annak a legalább alig szürke zónájában maradás, erre is kitérünk mindjárt, és ebből nem engedhetünk. Minden más esetben azok a kinkeservel és ugyanakkor felhalmozott örökségi talentumokkal elnyert pozíciók, amiket mutattam körülbelül 10-15 vetített képpel ezelőtt, veszendőbe mennek egy teljes egyetemi vagy középiskolás generációnyi idő alatt. 5 év a kihordási idő. Tehát a nagyon-nagyon nagy metodikai, módszertani és közösségi térfejlesztési munka áll előttünk, ahogyan ezt László is mondta, mert nem tudunk egyéb iránt átbucskázni a saját fejünkön, nem tudunk ingergazdag, életvezetést kínáló olyan ingerületeket és reflexeket felkínálni, amelyek stabil tudást és biztos tájékozódást örökítenek át azokra, akik még csak most alsó tagozatosak, de már boszorkányosan interneteznek. Nem könnyű a dolgunk. Én 33 évesen lettem először vezető a közigazgatásban, és rögtön könyvtárigazgató is lettem. Komolyan készültem erre, egy országos szakkönyvtárnak a szabadalmi könyvtárat is kellett irányítanom. 86-ban, akkor, amikor Jason Epsteinnek a sokkal később megjelent izgalmas amerikai kiadó történeti vallomása, azt mondja a General Electricről, amelyik akkor a Radio Corporation of US of America-t megvásárolta, hogy 86-ban, amikor egy ipari, kereskedelmi, jövedelemszerző képességre szakosodott nagy aktor bevásárolt egy portfóliót, akkor a megtérülési képesség alapján 2 elemet rúgott ki azonnal a portfóliójából. Figyeljék, milyen érdekes, mintha Magyarországon lennénk, a Radio Corporation of America-nak egy baromfi nevelő telepét és a Random House nevű kiadót. Ezt a 2 kirúgták a portfólióból, mert ennek a 2 múlta alul a jövedelemtermelő képessége a megkívánt méreteket 86-ban Amerikában. És ez annak a kultúrának a hűtükre, hogy ha egydimenziósan mérünk és hozunk gazdasági döntéseket, akkor mi minek a sorsára jut. Emblematikus a történet. És éppen ezért kell örülni a következő képeknek, mert látják, hogy a működő könyvtárak és szolgáltatóhelyek számának alakulása meghökkentően izgalmas strukturális változásokat és önkiegyenlítéseket mutat. A piros szaggatott és a vele ellenben korallszínűen lefele csengő 2 vonal, a települési könyvtárak, illetve a szolgáltatóhelyek viszonya együtt, és amennyivel az egyik csökkent, annyival nőtt a másik, illetve összességében, ezt később majd még látják még érzékletesebben, növekedett a számszerű jelenlét, és növekedett a fogyasztó, a kérdező, az olvasó, és a kisdiák, és minden életkori osztályhoz való közelsége a magyar könyvtárügynek. A könyvtári mutatók alakulása a következő messziről megint nehezen, és önök számára amúgy is szinte köteles ismeret. Azt szeretném jelezni, hogy a könyvtárhasználat, a személyes használat, illetve a távhasználat az voltak éppen a személyes használat stagnál, egy kicsit a türkiszkék szaggatott vonal, az pedig ingadozást mutat, túl kicsi az utolsó három év ahhoz, hogy ennek a jelentőségét fölmérjük, erre oda kell figyelnünk. Az utolsó mozzanat, míg átérek egy másik területre, a könyvtári bevételek alakulása, amiben csak annyit szeretnék jelezni, hogy a fenntartói támogatás középtávon Magyarországon kétharmad részét teszi a könyvtárak teljes működési költségének, ellenben, ha az utolsó előtti évmetszetét megcsinálják a vonalas grafikonon, akkor látják, hogy milyen önkiegyenlítő helyettesítő viszony van a pályázati, illetve a működési bevétel között, amit nem sikerül működésiből ezért azért behozni, az pályázatból kell erőn túl teljesítve fájdalom behozni, és egymás rovására az egyharmadon belül lehet egyeztetni, de nem lehet növekedési produkciót csinálni. Növekedési produkciót új üzleti modellekkel, a lakosság költési képességének hozzáadott értékben való bizalmának az erősítésével és az állami támogatás növelésével lehet csak, és ezért volt nagyon fontos, amit államtitkár úr megosztott önökkel, hogy ez egy friss felismerés, és ez egy nem csak egy elkötelezett, kreatív, alkotó, irodalmár, költő, közéleti férfiú, vagy nem a kormányzópárt kultúrpolitikája csak, hanem lassan közgazdasági meggyőződésé élelődött kormányzati álláspont, hogy ebben eltökélten kell lépnünk. Annál is inkább, mert a következő táblázatom arról tanúskodik, hogy voltak éppen az elmúlt fél év sajtótükrében ugyanazokat a tényeket a jobb és bal oldalon, csak két példát fogok mondani, ezt is tanácsos talán részletesebben tanulmányozni, mennyire eltérően lehet veszélynek vagy lehetőségnek interpretálni. Ha a kölcsönzések száma 20%-kal csökkent, és ez 33 millió, akkor ugyanakkor a használók száma 25%-kal nőtt. Az most 2,3 millió. Vagy az állomány mennyisége stagnál, ez 100,5 milliós egységet jelent országosan. Az állomány avulás, azaz a készletmenedzselés gondjait olvassa ki az egyik iskola ebből. Ugyanakkor az éremnek a másik oldala az az, hogy de hiszen nem bővül, holott a frontfile biztos köteles és nem köteles utakon oda kerül, tehát az állomány valójában frissül, és nem a mennyiség bűvöletében, vagy finanszírozhatóságában, teszem azt hozzá, bízhat a könyvtármenedzsment, mert nem tud tárolási, visszakeresési és élő munkakapacitással utána menni. Ezt a fajta olvasatot, hogy mit olvasunk ki ugyanabból a tényből, az önökhöz messziről jött nem szakértő, de értő elemző veszélyesnek látja, bifurkációt látok ebben. Arra kell figyelni, hogy ne lehessen egymásnak ellentmondóan tartósan értelmezni egyazon tényeket, hanem meg kell vitatni, és többségi, szakértői, majd testületi, illetve a kormányzatot segítő ajánlási állásponttá érdemes tenni ezeket. Ez az egész jelenség tulajdonképpen mit sem ér, ha nem vizsgáljuk meg azt, hogy az új generáció, a könyvtárkultúra mögötti friss felhasználói generáció olvasás szövegértési képessége milyen. A 2009-es PISA felmérés, amely a Reading Literacy-nek a teljes nemzetközi standardjét vizsgálta, a betű kiolvasásától a megismerési stratégia öneszméléséig, illetve a döntéshozás képességéig, bennünket előkelő helyre sorol egy nagy, százat meghaladó, 120-140-es sokaságban vagyunk a 25-26. Helyen az Egyesült Királysággal. Közhely, hogy Kína két övezetével és Japán benne van az első hétben, megmagyarázhatatlan közhely, hogy miért különbek nálunk a finnek annyival, hogy a harmadikak. Kanada és Új-Zéland izgalmas, már csak azért is, mert Új-Zéland nem költ sokkal többet könyvtárügyre és pedagógiára fajlagosan, mint Magyarország. Ugyanakkor Csehország sem sokkal többet költ, és 16 ponttal el van mögöttünk maradva. Nagyon izgalmas ez az áttekintő vizsgálat, és köszönöm e tekintetben Tószegi Zsuzsa kolléganőmnek, illetve köszönöm mindazoknak, akik egy szellemi tulajdonvédelmi kormányhivatal munkáját is érdekes input oldali támogatással látják el. Csépa Valéria, főtitkár helyettes asszonynak a Mindentudás Egyetemi előadása, a Miért csak az ember olvas, vagy Gósi Mária, vagy Máté Erzsébet mások elemzéseit, mind-mind a magyar kreativitást fejlesztő javaslatainkba hasznosan beépíthető inputként hasznosítja az én műhelyem. Magyarország teljesítménye, ha a GDP per fő, vagy az egy diákra eső ráfordításoktól elvárható szintet várjuk, ma 10 teljes ponttal jobb a statisztikailag előrejelzettnél. Ennyivel ebben a dimenzióban is fölül teljesít a magyar könyvtáros társadalom és a magyar pedagógus társadalom. Mert hiszen ez a képesség mindig benne van a megszülető új generációban, azt tudjuk statisztikailag is, ellenben, hogy ezt meg is jelenjen, és ahogy mondjuk, hogy a gazdaság az előny legyen, de ne determináljon, ahhoz kell ez a jelenlét, ez a szellemi inkubátorság. Milyen szép szó, bátorság van benne az inkubátorságban. Azért is kell, hogy szembenézzünk magunkkal. Budapest 534-jel, ha visszanézzünk az eredetiben, Budapest Finnországgal majdnem karöltve a világon harmadik, negyedik helyen lenne, és nyilván Nyugat-Dunántúl, illetve Észak-Alföld és Észak-Magyarország közötti gap az mindenképpen leközdendő, átugrandó. Látszanak a családi háttérindex számításokból azok az összefüggések, hogy az édesanyák iskolai végzettsége, a számítógép tulajdonlás, a családi könyvtár, a saját könyvtár szeretet. Én egy első generációs énkönyvtáram tulajdonos vagyok. 10 forintos vászonkötésű kötetekben kaptam meg a második 25-26-ot az 52-ből, a zseppénzemből és a nyári munkámból. Nem tudtam Lacinak megmondani, mert el kellett sietnie. 10 évesen a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár első keleti gyermekkönyvtárának a nyári költözésében vettem részt, mint éppen már olvasó, hasznavehető és csomagoló gyerek. És ez a beoltottság, ez végig velünk vonul. Csak így lehet, és természetesen így már méltóvá lehettem, de nem érdemeltem ki, hogy Vörösmarty Mihály székében ülhettem a Piarista Gimnázium önképző körében, és Kemény Zsigmondról és Apollinerről 17 évesen lehetett eszét írni, előadni, és a gimnázium lapjában közreadni. Egy gyakorlatilag technokrata kultúra fele törekvő valakinek. Ezt adja a magyar irodalmi, könyvtári műveltség a fiataloknak. Nem magam mutogatásul mondom el, hanem mindenkinek van ilyen jó példája, önök között különösen, és ezt meg kell osztani, és mintává kell tenni. Az USA, azért őket hozom ide, mert nagy a populációs reprezentativitása, a vizsgálata kimutatta, a 2009-es eredmények, hogy akik rendszeresen olvasnak, könyvszeretők, azok 43%-ban önkéntes munkát és jószolgálati munkát végeznek. Akik nem olvasnak, persze ezt tudjuk rögtön műveltségi keresztösszefüggés is, azok csak 17%-ban. Művészeti teljesítményre kaphatók a maguk amatőr kuberteni módján 50%-ban szemben a többiekkel. Ezt az összefüggés együttest rá kell a önök hálózati fejlesztési politikájára vetíteni, és ebben Rabháb Máriától kaptam felbecsülhetetlen értékű, és a Katona József könyvtár által összeállított statisztikai adatokat. Az első kártya azt mutatja, hogy a mozgókönyvtári szolgáltató helyek azok 2010 júliusában milyen elosztásban fették le az országot. Ez az 1874-es száma legfrissebb információim szerint most már 2040 körüli van, és hogyha ezt kombináljuk a kötött, egyébként ezt a szolgáltatást munkáltatni, illetve mozgatni kötelesekkel, a következő kombinált képen látják, akkor azt is látják, hogy a település szerkezet és a demográfia és az iskolázottság és a képzőhelyek és ezek a input társadalmi képességek és készségek milyen gazdag olyan kereszt összefüggést mutatnak, amire ugyancsak a Simon László által bejelentett módszertani megújulás jegyében még jobban oda kell figyelni, és üstöllést le kell vonni a következtetéseket. Nem érünk rá csak tudományos közleményekben fogalmazni, hanem rögtön reálpolitikát kell belőle csinálni. És voltak éppen ezt az élményt erősíti az a néhány kép, amit most átkörgetünk önöknek, de megállunk a Bács-Kiskun megyei sok település közül kettőnél, Fülöpházánál és Katymárnál, azt mutatjuk be, hogy 825 fős vagy 2000 fős településeken 15-16-17%-os olvasói beiratkozottsági aktivitás mutatható ki, és ennek talán van multiplikátor hatása is, ez már családszociográfiai felméréseket igényel, hogy a beiratkozott olvasók mennyire hordják meg a velük egyháztartásban élőknek a kívánságai szerint. Tudom a szabatos szabályokat, hogy mindenki csak magának meg, de hát azért ezért tudjuk. Nos, kérdés, hogy hol az a könyv, mely célhoz vezet? Az elcsépelt vörös, de nem neki róható fölhibának, országok rongya, stb. Után következő sor, ez a kérdés. Még mindig a klasszikus költőtől idézek. Nos, tehát hol a könyv, mely célhoz vezet? Én azt gondolom, hogy kevés olyan terület van, amely higgadtan meg tudta 2008-ban fogalmazni, 10-ben aktualizálni a könyvtári terület stratégiáját, és ez még ma is hiteles, és nagyon sok mindent végrehajtottak belőle. Tehát én azért jöttem, hogy ilyen lelkes ditirambust mondjak maguknak, hogy ez látszik. Aki veszi a bátorságot és a fáradtságot, hogy elég közel menjen, az ezt látja, és ezt föl kell nagyítani, ezt a teljesítményt. A jövőképpel kapcsolatosan ezt az imponáló teljesítményt még okadatolom azzal, hogy tulajdonképpen mi mindenben jött létre. Később is ki kell erre majd térni, de már itt mondom, az eszközök tekintetében az erőnkhöz és a megnyírvált költségvetéshez képest intenzív a magyar elektronikus dokumentum digitalizálási aktivitás, a megnyírvált lehetőségekhez képest az adatbázis építés. Lassan a MOKA és az ODR és mások szinkronizálásával a friss havonkénti 30-35 ezer önök köréből származó lekérdezés mutatja, hogy az összehangolás az milyen intenzív igényt szolgál. Ezeket a szakpolitikusoknak is be kell mintegy építeni a döntéshozó agyába, és ezt mint aranyfedezetet kell használni a következő 2-5 év fejlesztéseihez. Én azt hiányolom, de ez nem az önök lelkén, hanem a Magyar Közgazdasági Iskola lelkén szárad, és a mi hivatalunk ezen segíteni szeretne, hogy az információs értéklánc modell és az önök munkájának a hozzáadott értékeire nézve nincsen közgazdasági meggyőző mechanizmus és modellezés. Pedig lehetne, és ebben szeretnék mindenképpen az Egyesületnek is, a Könyvtári Intézetnek, illetve bárkinek, aki a következőkben majd dolgozik ezen a módszertanon, segítkezet nyújtani. Újabb izgalmas, de most már lassan eletelt az időm, tehát gyorsítok és rövidítek. Mozzanat az, nem lehetnénk teljesek, ha nem beszélnénk az Európána és a Manda viszonyáról, mert ugye vannak frissebb eredmények is. Az Európána az adósság vagy befektetés, mind a kettő. Tudjuk, hogy Európa elmaradt, tudjuk, hogy 27 féleképpen felzárkózni nem lehet, és tudjuk, hogy a kulturális politika az nem közösségi kompetencia. Ez látszik a mi eredményeinken is, azon a 122 ezer dokumentumon, ami ma benn van, és azon a reményen, hogy 5 év múlva majd ez 417 ezer lesz. És nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megmondjuk, hogy ez elége, és senki sincs abban a helyzetben, se Lovas Lajos kollégánk, senki más, hogy meg tudja mondani, hogy az a 417 ezer milyen összetételű lesz 5 év múlva. Pedig abszolút nem mindegy. A nemzeti reprezentáció, a magyar közoktatásba való visszaforgathatóság, és még nagyon sok tekintetben nem mindegy. És a szakmának biztos vagyok benne, hogy ki kell kristályosítania ebben sziklaszilárdan követendő irányokat. nem lesz könnyű, de kell ilyet tenni, mert különben egy kicsit a természetrajzi metaforákat most elvetem, hogy milyen vonalvezetésű lesz az, aminek nem szabadna ilyennek lennie. Az, amiket itt stratégiaternek, fissártörésnek, mi történt június 27-én Tartuban, ezeket én most mind átugorom, mert ezen önök tudják, ezekkel élnek, ez a kenyerük, hogy milyen áttörések voltak. A hazai áttörésnek ma még én csak a zálogaként, de ígéretes zálogaként fogom exponálni a mandát, amelyik a magyar kultúrkincs ambiciózus digitális hosszútávú megőrzésére esküdött föl, és hozzáférhetővé tételére. Mert a törvény így szól, mert a rendelet szövegalkotás is így szól még. De ehhez bízvást mondhatom, képzeljék el, tehát egy mérnök mondja maguknak, 15-20-szor nagyobb eszközforrás kellene a mainál. És nem lenne 15 és 20 körülbelül a szorzó, és nem lenne pazarlás. Úgyhogy ez ennek a szakmának egy nagyon nagy lobby célja kellene, hogy legyen, és ezek a lépések, amelyeket dicséretes módon a manda kitűz, ezek egyenként olyan projektek, amelyek fölérnek egy TIOP-TÁMOP alprogrammal. Egy teljes alprogrammal külön-külön milliárdokba kerül, és külön-külön szűkebblű, rövidlátó, és még csak súlyosabb szavakat használhatnék, dolog volna, ha ezeket a következő két évben nem indítjuk el. Nem lehet megcsinálni, de történelmi alkalom, hogy a kormányzat, ezt most én nem a kormányzattal szemben, hanem onnan jövve mondom, és hogy ezt vallja, csak egy kínos dolog lesz a krízisben, az IMF harc és más dolgokkal párhuzamosan ezt megszerezni. Ezért kell ennek a nem demonstratív, hanem nyugodt önérzettel, önbecsüléssel ülésező testületnek láthatóbbá lennie, és ehhez is nyújtom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a segédkezét. A mi hivatalunk csendben az a könyvtár, amelyet én 20 millió egységgel adtam át az utódomnak, és ma már csak 2 millió van papíron, mert a digitalizálás ilyen mértékben söpörte át, és eközben sikerült 117 évnek a teljes magyar szabadalmi dokumentációját egyetlen intézmény saját erőforrásaiból digitalizálnunk. Persze uniós pályázatokat is egy kicsit, illetve nemzetközi kapcsolatokat igénybe vettünk ehhez, és jelenthetem önöknek, hogy ez a szakkönyvtári állomány 100%-osan digitalizált. 250 ezer egység. Szeretném mondani, hogy ugye 122 van benn Magyarországról, ezt nem oda tettük, de a közhálón, a világban bárhonnan elérhető. Azért alkottam ezt az érdekes kifejezést, hogy digitális barrikolás, mert természetesen ezt időben széthúzva kellett csinálnunk, és érlelni kellett a különböző fázisokat, és állandóan konvertálni, tehát ezt önök mind-mind tudják. Nem volt könnyű dolog, de, és nem is dőlünk hátra, viszont ezt a tapasztalatot azért hoztam szóba, hogy hitelemet növeljem önöknél, hogy értő munkatársak fognak stratégiailag együttműködni, miközben nem biztos nem mi leszünk a hiányzó elem a kritikus tömeghez, de ezt mindjárt az elköszönéshez, a nukleáris részhez fogom tartogatni. A gát és a zsilip, a harmadik pillér, azért a legkönnyebb nekem, mert Legez a Dénes kollégám holnap a megfelelő szekcióban tart egy ilyen előadást. És ezért én csak azt akarom mondani, hogy aki vonnekútos, egyperces műfajban szeretne szerzőjogi, olyan típusú, aktuális szabályozási kiskártéhoz jutni, amelynek könyves példányát a kiállításon is megszerezheti és láthatja, az az itt következő mindösszesen négy szerintelen állítás, négy szlájdamon a lényeget talán át tudja tekinteni. Itt a szerzőművek felhasználását és természetesen a könyvtárakra vonatkozó speciális szabályokat, valamint a közös jogkezelés fogalmát, a szerzőjog korlátait tekintem át. Szakmai elköszönéssel négy mozzanatra hívom fel a figyelmet. A könyvtárakkal kapcsolatos aktualitások tekintetében ma a kemencében sül, és talán az első két-három év alatt, a második-harmadik egy év alatt meg is születik, az ENSZ szellemi tulajdon világszervezete a vakok és látásukban korlátozott személyek tekintetében a jogi kötöttségektől való mentesség minél nagyobb vívmányát, erről biztos hallottak, tudnak, UNESCO és mások is pártolják ezt, fárad, és az oktatási és kulturális intézményekért, a könyvtárak és az archívumok vonatkozásában is a megkötések drasztikus ritkítását pártoljuk mi is. Egy oldalon vagyunk, nem vagyunk vakjogvédők, hanem megpróbálunk, és nem is vagyunk kettős látók, tehát szelektív látók vagyunk, és megpróbálunk ebben segíteni. A papír és analóg tartalom digitális megőrzését még Magyarországon szerintem a technikai felelősöknek nem sikerült, mert nem is volt miért olyan mértékben tanulmányozni, amilyen részletesen ír erről ez a bizonyos bizottsági ajánlás. A nagyobb projekt és a manda mögötti pénzek megtöbbszöröződése esetén kell a figyelmükbe ajánlanom. Az árvaművek helyzetének kezelése sokkal izgalmasabb mozzanat, a fogalom önmagában is érdekes, hiszen az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó, de tudhatóan szerzővel rendelkező és jogszerűen valamifajta regisztrálás nélkül nem hasznosítható műfajok ellen tételezés fejében való kölcsönzése, feldolgozása, hasznosítása, előadásba vitele mind-mind óhajtja azt, hogy ezt jogszerűvé tegyük, és erre holland, dán és francia modellt hívok föl. Ebben a legizgalmasabb a francia, idén szeptember 1-től nem rettentek meg a törvényi normába beemelni kivételeket. A Code Civil hazájában ez elég nagy dolog, hogy tudnélik, a francia nemzeti könyvtár állományában levő 20. században kiadott, még védett oltalmi időben lévő, tehát szerző él vagy halálától nem telt el 70 év, állományból mindaz, ami nem kapható kereskedelmi forgalomban, az szabadon digitalizálható a könyvtár által, és a legdöbbenetesebb, hogy szabadon föltehető az internetre is, nem csak helyben, és ezt a francia törvényhozás megmerte hozni most tavasszal. Tehát nyilvánvaló célzattal mondom el, mert én, miközben a jogvédelem az felkent hatósági feladatom, én feltétlenül szeretnék egy egyeztetett álláspontban tal ilyen irányban is közös kezdeményezést tenni. Magyarország 2009 óta bevezette, és egy fél, egészen centralizált, de félliberális kurzust viszük ebben. Nem a közös jogkezelők és nem a öngondoskodó módon a felhasználó gondos keresése, hanem a mi hivatalunk hivatott ezt lefolytatni, és mi deponáljuk azt a jelképes, ilyen felhasználási 5 éves célhoz kötött, át nem ruházható felhasználási engedélyért fizetett 200 000 és 300 000 forint közötti összeget a idővel előjövő jogtulajdonosnak. Amivel elköszönök szerző jogilag, az az, hogy a nyilvános haszonkölcsönzési jog az a magyarországi szerzőknek egy régóta várt, az országot kötelezett szegési eljárásba toló olyan vívmánya, amit 2012-es költségvetésben Elsimon László és jó magam vittünk keresztül, még a tárca szabadságfoka se volt sajnos a pénzügyi irányítás korlátai miatt abban a helyzetben, hogy bár akarták ezt megtehessék, de sikerült a parlamenti szakaszban azt a 100 millió forintot, amit a MISZJE most fog ezekben a hónapokban felosztani, 20 könyvtár áldozatos adatszolgáltatásának köszönhetően, akiket itt még meg is mutatunk, hogy kik azok a 20-ak, felosztani, és lényegében egy 2 milliós kölcsönzési sokasság, kötetenként és alkalmankénti 30 forintos jogdíjhányad, körülbelül a modellszámítások ezt fogják kihozni, fogja úgymond a markát ütni 5 és 100 ezer forint közötti jövedelem sávban a legkisebbet és a legnagyobbat okos, szociometriai okokból ugye korlátozó megfontolás alakította ki. Azt fűzöm mindehhez, hogy a kulturális államtitkárság és a szellemi tulajdon nemzeti hivatala a következő 1 évben az NFÜ forrásainak a terhére magyar elektronikus, digitális, egyetemi és nem egyetemi tankönyv piacot, amely szerzőjogi jogosításban tiszta, és biztonságos, valamint ugyanezt a magyar zeneoktatás tekintetében szeretnénk kísérleti pilot projektben elindítani, és ebben önöket, a könyvtárakat kellő körültekintés és megtámogatás esetében ennek egyik kiközvetítő, népszerűsítő helyeként, mert a dolog helytől, időtől független, ahogy mondtam, nyilvánvalóan egy feliratkozási és jogosítottsági elven kívül más ehhez nem kellene, és minimális térítési, de ahogyan az állam át tudta vállalni a haszonkölcsönzés 100 millióját, és ahogy a francia állam minden 25 év alatti fiatalnak évi 50 eurós szabadkártyát ad zene élvezetre, azért, hogy a jogszerű használat és fogyasztói nevelésbe investáljon, ilyen elveket szeretnénk 15-ig meghonosítani a magyar piacon. Én azt gondolom, hogy eléggé tanúbizonyságot tettem, és visszaéltem a türelmükkel, már a program szerint is csak 3 percen van, és túlmentem minden határon, úgyhogy a személyes tanúságtételemet visszább fogom. De nem tudom meg nem tenni azt a tényt, hogy kollégám által a figyelmemet erre a ragyogó leletre irányító ajánlásnak köszönetet mondva, felhívjam a figyelmüket Ilma Rakusának az Olvasás zárójelben Szerelem című örökbecsű írásművére, lehet, hogy sokak ismerték. Érzékiség, szemlélődés, fesztelenség. Fontos triász, mert az olvasásnak ugyan célja, de nem merül. Van ugyan célja, de nem merül ki abban. Képes felismeréseket közvetíteni és megvitatni. Segít a világ és önmagunk megtalálásában, hozzájárul ízlésünk és értelmünk kibontakozásához, de mindez csak az egyik oldala, emellett ugyanakkor önmagának elégséges tevékenység is, amely rendkívüli boldogság ígéretét hordozza, feltéve, mindjárt átlépek, de még ne lépjünk, mert ezen kívül ez a dolgozat azt mondja, hogy önök egy olyan emberi tevékenység letéteményesei, amivel kicselezzük a hétköznapokat, az időgépezetet és a tébolyító haszonelvűséget. Ez gyönyörű. És hát tulajdonképpen egy ilyen tevékenység papjának vagy papnőjének lenni, és egy ilyen hivatásrendbe tartozni, azért is nagyon szép dolog, mert a feleségem is oda tartozik, és azt is könyvtáros kapcsolatnak köszönhetem, hogy már 2 felnőtt szép gyermekünk van. Tehát azt kell mondanom, hogy ezen a személyes lírai vallomáson kívül fontos mozzanat, hogy az olvasó az legyen birtokában 5 olyan mozzanatnak, amit a pöttyök mellett olvashatnak. Képesség a kitartó aktivitásra, zavartalan önreflexió, kommunikáció és figyelem, amit most is köszönök, hogy még mindig fáradtan és melegben csillogó szemüket láthatom. Az idő megváltozott érzékelése, ez érre vonatkozik. Nálam látszik, hogy lassabban telik, itt fönn. Le tudja győzni énje határait, és a játékos autonómia terében mozogjon. Az igazi olvasó ezt mind tudja, és ennek az átplantálása egyéni és intézményi kihívás, ezért olyan szép, ahogyan ezt Proczki a velencei strófákban is megfogalmazza, az, amit ez a kapcsolat jelent, ahogy én olvaslak, úgy senki sem olvas téged, mondom a könyvnek. És a könyv, amit én adok neked, csak te tudhatod. Amire vállalkoztam, az az volt, hogy Dantétól plagizálok, 700 éve önreflexíven azt mondta, amikor az isteni színjáték nyelvéről olaszt választotta a latin helyett, hogy ő vulgáris ékes szólással próbál szólni. Én nem szakmabéli, cébeli vagyok, vulgáris ékes szólással ditirambizáltam az önök hivatását. És azzal fejezem be, hogy az emlékezetnek és a képzeletnek az a bizonyos párhuzam, amivel kezdtem, kifejeződik a fúziós erőműben. A fúziós erőműben ilyen még nem volt, 18-ban kezd el Franciaországban működni, deutériumból és lítiumból táplálkozik, az egyik a hidrogén izotópia, és a vízből kivonható, a más pedig a legkönnyebb és a legnagyobb fajhőjű, ugyanakkor gyúlékony szilárd elem, vulkánikus kőzetből nyerhető, ragyogó vörös lánggal ég, de hogyha növeljük a hőmérsékletét, akkor vakítóan fehér. A vízből mindenhonnan szerezhető deutériumot az emlékezettel, ezt a csodálatos lítiumot pedig a képzelettel, az ilyen szép színnel égni képes elemet a képzettel azonosítva, azt tudjuk mondani, hogy ahogyan ezeknek a fúziója energiatöblet leadással jár, de a hideget és a meleget egyetlen térben, de elhatárolva kell működtetni, 15 millió Celsius fokos reakciókamra 850 köbméterben 5 g hélium megtermelése érdekében, de ez 400 megawatt, ez Paks egyik blokja. Ezt fogja tudni ez a szerkezet. Ugyanakkor abszolút nulla fokra kell hűteni a közvetlen környezetét. Körülbelül ilyen feladat szerintem az emlékezet és a képzelet összehozása, hogyha nem kedveznek az idők. Kemence és jégverem, mondom, van ebben az utolsó sorban, ebben az erőműben, értelem és érzelem, hogy lássák, hogy mit jelent egy mérnöknek mindez. Itt van egy kísérleti kis tórusztér, annak a robbantott ábra változata, majd az a plent, ami Marseille-től 60 kilométerre épül, 18-ra kész lesz, és az, hogy 18-ig mit kell megcsinálni, nyilván csak nagyítva tanulmányozható, 10 évig kell építeni, hogy utána 20 évig üzemeljen, és utána szenderegjen. Ilyen komoly munka, önáptépítés áll a könyvtárügy előtt, azon könyvtárak előtt, akiknek és amelyeknek, mint memória palotáknak, múzeumoknak és könyvtáraknak a különböző generációjára hívtam itt föl a figyelmet, és arra, hogy a magyar sorozatban fórumok, agórák, kaptárak, én még szellemi ivócsarnoknak ismerném önöket hívni, mármint az intézményeiket. Ott Pannonhalma, Sárospatak, a jótorkú református diákok két kollégiumi könyvtára, Keszthelyi Helikon, Fővárosi Szabó Ervin könyvtára, amit már lírai okát is adtam túl az abszolút elismerésemen annak, hogy miért is tartom külön számon. Két gyönyörű egyetemi könyvtár, amelynek az avatásán is ott tudtam lenni, és az a Rubik ház, ami ennek a létrehozatalán van szerencsém fáradozni, és amely egy kreatív, új magyar inkubátor intézménye volna a következő másfél ciklusnak és 17-re, egy évvel marseille-i fúziós reaktor előtt a magyar szellem, kreativitás egyfajta reaktora lehet. Ezek mind egy erőfeszítésbe illeszkedők. Ahogy látják a válogatásunkat, amely szubjektív, teljesen az én személyes ismeretségemen alapul, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Szeged és a kaptár. És hát ugyanakkor még mindig Vörös Martival szóval, ugyanebben a versben van még egy érdekes szól, gyökerekről és szárnyakról beszéltem, lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány, madár, gyanánt, posvány, iszapját szopva, éldegéljünk, írja a költő, Vörös Marti. Hát önökre ez nem igaz, de mindenki, aki tehet és nem tesz, arra ezt a négy sort mindenképpen ráüzenem, és másfelől pedig azt mondom, hogy szépek ezek a paloták, de ne feledkezzünk el arról, amit Balassi in laudem confiniorum megfogalmazott, hogy a dolgok nem csak szépek, hanem ott is dőlnek el, a végeknél. Azoknál, ahonnan Mária küldött nekem képeket. Úgyhogy azzal köszönök el, hogy mindenkinek a Churchill-féle mondást, hogy tudnék, amikor a vezérkara és a kormánya szerette volna fegyverekre átcsoportosítani a kulturális pénzeket a II. Világháborúban, akkor tudnivaló, hogy megkérdezte, hogy jó, de akkor meg miért harcolunk. Valamint mindenkinek azt, hogy Nagy Sándorról tudjuk, hogy a párnája alatt az Iliászt és a kardját tartotta fegyverként, és azt, hogy a magyar kreatív elmék legkiválóbbjai a kettős kultúrában és a könyvtárügy szerelmeseiként fáradtak, Simonyi Károly fizika kultúrtörténetére gondolok, amelynek ötödik multimédiás kiadását a késő ősszel, koratélen hivatalunk segítette világra jönni, Nos, ezek a teljesítmények és szólások, mondások adjanak erőt ahhoz, hogy a Nemzeti Könyvtár ügyel kapcsolatosan megfogalmazott kicsit lírai összefoglaló az igaz lehessen, hogy ritka művészet, ihlet és csoda lehessen az önök hivatása. Bár tudom, hogy nagyon emocionális, de van még egy gyönyörű szép mozzanat, hiszen tavaly Réthelyi miniszter úrtól a 20. század főkönyvtárosát hallották idézni, Borgest. Én nem a szakírót és nem a könyvtárosi filozófer gondolkodót idézem, hanem a saját költői műveinek az összefoglaló bevezetőjében az alma ízét Berkeley püspök szép metaforáját hozza föl, hogy tudjuk, hogy a szájpadlásunkban van az alma íze, nem magában a almában. És azt mondja, hogy a költészet nem a lapokon van, hanem abban a csereforgalomban, ami az olvasó és a közlés között születik. És a könyvtár pedig, teszem hozzá, nem a gyűjteményben, a folyóméterekben, hanem a kérdező és az olvasó felkészült, méltó ihletet fogadásában van, és ahhoz, hogy eligazodást kapjunk, és értékközvetítést, ahhoz jó egészséget kívánok, kitartást, és egy bajtással eddig is voltunk, de ennél ezentúl még erősebben leszünk, amióta a szerzőjog teljes spektrumáért felel a hivatalunk, még egy bajtással többet tudhatnak maguk mögött. És akkor, látva ezt a éppen megkóstolás előtt álló lebegő almát, persze még Prosperót is emlegethetik. Biztos, hogy kinek-kinek megvan a maga királysága, és segítjük megvédeni, segítjük gyarapítani. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönet Ramhá Máriának, Simon Dorottyának és Tószegi Zsuzsannának. Köszönöm.